A tőzsde olyan, mint a nyomozás. Majdnem művészet. Kicsit matematika, kicsit sakkozás is. Türelemjáték. Millás reggeli.
A Millás reggeli szakmai együttműködő partnere az eMag webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital eMag Kft.
Egy nagyon érdekes témáról fogunk beszélgetni Horváth Balázzsal, a Bankard tanácsadó Kft. Partnerével, aki itt van velünk a stúdióban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, és én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Mégpedig a távoli ügyfélazonosításról, mert hogy egyre fontosabb téma, ugye pont itt a zene alatt beszélgettünk a pandémiáról, meg az elmúlt időszakról, hát senki nem gondolta volna, hogy ilyen rohamléptekkel kell megoldani ezt a jellegű, mindenki azt gondolta, de van erre még időnk, majd az ügyfelek szépen befáradnak a bankba, ott azonosítva vannak, mindig bejönnek, aláírnak, ilyesmi. Most már egy kicsit ilyen távoli múltnak tűnik ez, amikor személyesen kellett, hogy azonosítsa.
Na, azért ez nem olyan, ez nagyon távoli múlt, Endre, mert én most azonosítottam magamat, egy bank felszólított, hogy most azonnal azonosítsam magam, különben a pénzmosás elleni törvény értelmében egy huncut piculát nem adnak ki a saját pénzemből július 1-től. Ezt nem kívánom a halálos ellenségeimnek sem, ezt a digitális azonosítási metódust, amelyen végig kellett küzdenem magam.
Na de van jó megoldás fejlődni. Is. Balázs, nem veszük el a szót.
Hát egy, is
ő a vendég, igaz. Egy nagyon összetett kérdést kezdünk el itt most kibontani szerintem. Egyrészt Bandi, tök igazad van abban, hogy volt itt egy iszonyatos nagy lökés a Covid alatt, amikor tényleg rákényszerültek különböző intézmények arra, hogy elkezdjék fölgyorsítani ezt a folyamatot, hogy hogyan is tudják úgy kiszolgálni az ügyfeleiket, legalább a meglévő ügyfeleiket, hogy nem kell bejönni a fiókba, illetve hogy nem lehet bejönni a fiókba. Úgyhogy mi magunk is vettünk részt olyan projektben, ahol így hetek, hónapok alatt nagyon gyorsan bevezettünk egy-egy videós azonosítást bizonyos pénzintézeteknél. Ugyanakkor meg a másik oldalról azt látni kell, hogy és tényleg volt szerencsénk most tavasszal így kint lenni néhány külföldi konferencián, hogy Nyugat-Európában meg Észak-Európában azért ezeket a lépéseket már rég-rég kipipálták. Tehát a KYC, mint ügyfélazonosítás digitális megoldása azért az már nem egy ilyen központi kérdés, hanem inkább arról van szó, hogy hogyan lehet ezeket nagyon flottul, nagyon kényelmesen beépíteni azokba a folyamatokba, amivel a mindennapi életben meg tudjuk szólítani ezeket az ügyfeleket. Ezen túlmutat az, hogy hogyan lehet új ügyfeleket megszólítani és új ügyfeleket beazonosítani, és szerintem ebbe az irányba mennek most leginkább a fejlesztések és a törekvések.
Jó, nézzük akkor
meg, hogy mi... És a szabályozás?
Igen.
Mert az oké, hogy a fejlesztünk, csak aztán kitalálnak valami más szabályozást.
Pontosan ide akartam én is kiukadni, tehát hogy amikor igazából ezt az egész kérdést meg akarjuk közelíteni, akkor nem mehetünk el amellett, hogy mit gondol erről a legfőbb szabályozó, aki ugye mi életünkre is hatással van, és hát ez az Európai Unió. És nyilván az Európai Bizottság is látja ennek a fontosságát, és már 2020. szeptemberében Ursula von Leyen asszony állást foglalt, és személyesen beleállt, és sajtótájékoztatót tartott arról, hogy ezt az elektronikus személyi azonosítást, ezt mint egy egységes rendszer, mint egy azonos alapokon, azonos standardeken nyugvó kidolgozott koncepció, ezt el kell indítani. És az Európai Uniós országokban ő 3 célt határozott meg igazából. Az egyik az, hogy ez legyen elérhető bármely Európai Uniós állampolgár vagy jogi személy számára.
Hogy ez az európai digitális személyazonosság?
Így van, pontosan. Tegyük hozzá, hogy ez még csak egy állásfoglalás, tehát ebből még azért nem jöttek ki konkrét dokumentumok. A másik az, hogy ezzel az e-személyi azonosítási rendszerrel széles körűen elérhetőek legyenek ezek a szolgáltatások. És a harmadik, és talán az egyik legfontosabb pont ebben, amit az EU elkezdett hangsúlyozni, hogy és legyen ott az adatvédelem, amikor én, mint az adat tulajdonosa, bármikor tudok rendelkezni arról, hogy milyen adatot tartanak rólam nyilván, kinek adok ehhez hozzáférést, mennyi időre, és milyen ügyekben lehet ezt használni.
Hát erre most azért sokan felvonják a szemöldöküket, és azt mondják, hogy na de hát akkor ez ennyiben különbözik mondjuk csak Kínától, hogyha mindenkinek lesz egy európai digitális személyazonossága, hogy én látom transzparensen, és én rendelkezem?
Igazából itt a, szerintem a második ponton van a hangsúly, hogy milyen szolgáltatásokat fogsz tudni elérni vele.
Hát majd csinálnak olyanokat, hogy minél vonzóbb legyen.
Így van, így van. Tehát, hogy én mindig azt gondolom, mint az üzleti életből érkező, hogy ha a magánszemélynek vagy a cégnek én olyan szolgáltatásokat tudok biztosítani, amire neki egyébként szüksége van, és az sokkal könnyebben, hatékonyabban, gyorsabban fogja tudni igénybe venni, akkor elértem a célomat, és akkor nem kell nagyon edukálni, meg elkölteni marketing 100 milliókat, hanem akkor ez terjedni fog és működni fog.
Mert egyébként van
egy... Ettől nem lettünk ám nyugodtabbak, mert a Google pont ezt csinálja meg a Facebook.
De nem teljesen, ugye, mert hiszen hogy különböző cikkeket, meg ilyen tanulmányokat kell olvasni ahhoz, hogy hogyan tudod beállítani ezeken a csatornákon azt, hogy a te adataiddal mi történjen, teljesen el vannak dugva, tök nehéz megtalálni, egy csomóan nem tudják, hogy például nyomon követi őket a Google Maps, és ott van, csak hogyha kapnak egy e-mailt esetleg, hogy hol jártál ebben az évben, és akkor ott van, aztán
akkor
minden.
Akkor szembesülsz vele, igen.
Szóval, igen. Hogy, de azért a transzparencián szerintem nagy hangsúly van.
Erre kettő dolgot tudok mondani. Az egyrészt, az egyik az az, hogy az Unió is nyilvánvalóan ezt az államok kezébe akarja adni. Az más kérdés, hogy most mennyire bízunk meg az államban, mint adattárolóban, de azért lássuk be, hogy egy sokkal jobb helyzet, mint amikor egy cég számára adom oda az adataimat. A másik, ha viszont piaci alapon jönnek létre olyan társaságok, amelyek tárolják ezeket az adatokat, de tudják azt garantálni, hogy még ők maguk sem férnek hozzá ezekhez az adatokhoz, és ők tényleg az üzleti modelljüket arra húzták fel, hogy a platformot üzemeltessék, és a személy azonosítás során nyújtsanak szolgáltatásokat, és ők nem akarnak kereskedni a te adataiddal, és nem akarnak belőle adatokat gyűjteni, akkor ez lehet egy olyan garancia, amikor azt mondod, hogy oké, akkor menjen piaci alapon.
Jó, én nekem ez a transzparencia dolog tetszik benne. Az, amikor az ember, és hogyha ez egy Európai Uniós szintű irányelv egyvé alakul, akkor nyilvánvalóan mindenki számára meg kell adni az eszközt ahhoz, hogy ezt könnyen tudja kezelni. Na, tehát nem egy ilyen obskúrus weboldalra kell fölmenni, ahol elrejtve mindenféle beállításokban megtalálod, hanem akár egy applikációval meg tudod nézni, ki fér hozzá az adataimhoz, mit csinál vele éppen, hol vannak az adataim, stb.
Meg ezt
azért ez egy nagyon nagy különbség.
Ez is, meg hogy fogjuk ezt eljuttatni, hogyha digitálisan kezeljük a személyi adatokat Bivaj Boconádra. A szegény sorra, ahol talán valamiféle okostelefon azért már van, de slusszpászt, ugye az online oktatás kapcsán előjöttek ezek a problémák.
Talán ez a második, ez könnyebben megválaszolható, mert én azt látom, hogy azok a megoldások, amik most elindultak, legyen ez egy akár állami irányultság, akár piaci, az mindegyik igazából egy okos eszközt és egy internet hozzáférést feltételez. Nyilván kell hozzá némi ügyféledukáció, nyilván kell hozzá egy társadalmi felkészítés, hogy ezzel tudjon is élni az ember, tudja, hogy mit hol keres, de igazából a kulcs az ott van, hogy mennyire könnyen hozzáférhető az, hogy nekem legyen ilyen személyim, és hogy ezt tudjam használni bizonyos környezetekben. És akkor innen rá is eveznék arra a területre, hogy mi van ma itt szűkebb környezetünkben Magyarországon. Hiszen azt tudjuk, hogy azért a belügyminisztérium az elmúlt években azért nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy egy ügyfélkapus azonosítási rendszer elinduljon, és legalább az állami szolgáltatásokhoz, információkhoz, adatcseréhez, kommunikációhoz hozzáférjünk ezen
keresztül. Ez egyébként óriási segítség azok számára, akik rendesen regisztrálva vannak, és megkapják például a NAV-tól elektronikusan a dokumentumokat. Nincs az a probléma, ugye, hogy mondjuk lakcímváltozás történt, eltűnik, nem tudok róla. Tehát azért ez egy nagyon jó, és hál' Istennek megérkezett rá a második kétfaktoros azonosítás is pont a napokban, úgyhogy ez most egy ilyen újabb pozitívum. Rendben, van egy ilyen rendszer.
Igen, és azt gondolom, hogy ezzel a rendszerrel tényleg nagyon sok mindent adtak az embereknek, viszont még mindig ott van egy hatalmas halmaza a szolgáltatásoknak, amik a piaci alapú szolgáltatások, amik viszont valamiért nagyon-nagyon lassan, nagyon nyögvenyelősen mennek előre. Nyilván, mint ebben a szektorban dolgozók, tudjuk, hogy folyamatosan megy a bankokkal az egyeztetés, hogy hogyan lehet ezt a kavis azonosítást kinyitni, piaci szereplők számára hozzáférhetőnek tenni, de és tudjuk azt is, hogy pilotok is futnak erre már, de igazából ennek van két korlátja, az egyik az, hogy nagyon-nagyon lassan lassan tud a piac ráépülni erre az állami ügyfélazonosításra. A másik pedig az, amit te is mondtál, hogy igazából az ügyfélkapus hozzáférésnek nem könnyű a belépése. Tehát ahhoz tényleg egy nagyon tudatos ügyfél magatartás kell, érteni kell ennek az egésznek a folyamatát. Tehát maga ez az úgynevezett onboarding, hogy én megérkezzek és legyen nekem ilyen elektronikus ügyfélazonosításom, az nem könnyű.
Innen már csak egy lépés az, hogy mit tudok ezzel kezdeni, hogyha van egy digitális személyazonosságom. Nekem az van a fejemben, hogy elfelejthetem azt, hogy akár a telefonomat is előveszem, vagy akár a bankkártyámat, hanem egész egyszerűen besétálok a boltba, és arccal fizetek. Ez a jövő.
Ez abszolút a jövő, mi is ezt gondoljuk, és a mindenféle biometrikus azonosítás és arcfelismerés az abszolút a jövő, de én azért nem ugranék ekkorákat előre. Okay. Egyrészt azért, mert nem Kínában vagyunk, ahol ezt így rátolták a népre, bizonyos meghatározott okok és érdekek miatt. Én azt gondolom, hogy ennek még azért vannak fejlődési lépései. Maradjunk el egyelőre annál, hogy egy webes felületen vagy egy okos eszközön el tudom ezeket a szolgáltatásokat érni.
Mennyire biztonságos ez, tehát ha hallgató is kérdezi, hogy ha ennyi értékes adat egy helyre kerül, hogy védik meg a hackerektől, ezzel már a regprofi bűnöző csapatoknak is megéri majd foglalkozni, hiszen akkora értékű adat vagyon lesz ott.
Így van. Ez a hackerés kérdés, ez mindig egy nagyon fontos kritérium, tényleg akár állami, akár piaci rendszerekről beszélünk. Ezzel kapcsolatban ugye ott van ez az örök dilemma, hogy mindig egy lépéssel mögötte járunk a sötét oldalnak, és próbáljuk betömni azokat a réseket, amiket ők felfedezni vélnek. Amit erről el tudok mondani, és akkor majd mindjárt rákanyarodhatunk erre a konkrét megoldásra, amit példaként hoztam ma, az, hogy vannak a mai piaci környezetben, gazdasági környezetben elérhető legnagyobb, legmagasabb szintű titkosítási eljárások, hozzákapcsolódó protokollok, olyan eszközök, amiket ma használnak, akár az állami gazgatásban, akár a pénzintézeti szférában. Tehát ha most azt mondom, hogy egy banknál nekem ott vannak az adataim, sőt az adataim kívül ott van a pénzem is, és be tudok lépni egy netbankon keresztül, és ezzel kapcsolatban én tudok tranzakciókat végezni. Ha én megbízom abban a bankban, akkor ha ugyanezt a biztonsági környezetet egy másik piaci szereplő tudja nekem biztosítani, akkor miért ne tárolnám ott az adataimat?
Jó. Végül is az is egy külső piaci szereplő.
Abszolút.
A bank nem állami gazgatási.
Igen, egyrészt, másrészt azért nyilván van egy csomó adatvesztés meg adatlopás a világban, de ezeknek egy nagy része olyan adattárolásokból származik, ahol nincsen ez az adat megfelelően titkosítva, nincs ez az adat megfelelően hash-elve, és a többi. Tehát azért van egy csomó olyan dolog, ami kimarad, de ez egy másik rovatunk témája lehet.
Én ezt úgy fordítanám le igazából, hogy azokat a kriptográfiai rendszereket és modulokat, amiket ma tényleg a nagy piaci szereplők használnak, azokat nem érdemes támadni a hackereknek, mert sokkal egyszerűbben tudnak publikus adatbázisokban kurkászva megtalálni olyan felhasználó névjelszó párosításokat, ahonnan aztán utána majd be tudnak lépni olyan felületekre az én nevemben, amik egyébként meg megfelelően titkosítva.
No, erre a nagy probléma halmazra van-e már működő megoldás a piacon, mert ez egy fontos dolog, mert nagyon úgy tűnik, hogy mozgó célra lövünk fogyasztói oldalról is, tehát felhasználói oldalról is, megrendelői oldalról is, szabályozói oldalról is.
Igen, a jó hír az, hogy van, és amit most szeretnék elmesélni, ez egy horvát startup cégnek a megoldása, ez az Identium névre hallgató platform, ami igazából nem talált fel semmi különösen újat, hanem jó szokás szerint, egy ilyen kis startupos szokás szerint meglévő nagyon jó elemeket összekapcsolt, és egy olyan platformra tette rá, ami egyrészt könnyen elérhető, tehát nagyon gyorsan lehet rá belépni, másrészt biztonságos, harmadrészt pedig ott vannak körülötte azok a szolgáltatók, akikkel kapcsolatban azonnal föl lehet használni ezt a platformot. Igazából az Identimot úgy kell elképzelni, ahogy ma a bankkártyádat bedigitalizálod, beteszed egy androidos vagy egy iOS-es tárcába, és onnantól kezdve a telefonoddal tudod használni. Itt nem a bankkártyádat digitalizálod, hanem mondjuk a személyi azonosító okmányodat. Legyen ez egy személyigazolvány, egy lakcímkártya, egy jogosítvány vagy egy útlevél. Igazából...
És csak mikor a főtörzs megállít, hogy jó napot kívánok, személyigazolvány, lakcímgártyát legyen, akkor kimutatom a telefon?
Ezt is lehetne, nyilvánvalóan ehhez a főtörzsnek, mint a felettes szervezetének be kellene lépnie ebbe a rendszerbe. Nem elsősorban az ilyen jellegű oldalon indulnánk el, hanem sokkal inkább a piaci oldalon. Mondok rá egy nagyon egyszerű példát. Ma egy biztosító társaságnál, hogyha én egyébként már talán ügyfél vagyok, és ki akarnak nekem ajánlani valami új konstrukciót, akkor ugye kiküldenek egy ügynököt. Ez a legegyszerűbb. Vagy fölveszik velem telefonon a kapcsolatot, vagy behívnak a portára, hogy azonosítsam be magamat, és akkor kiküldenek valami ajánlatot. Ezt az összes lépést, ezt meg lehet ezzel takarítani abban a pillanatban, ha két feltétel adott. Az egyik az, hogy én beazonosítottam magamat, és benne vagyok ebben a rendszerben. Kettő, ez a bank is megkötötte a szerződést ezzel a platformmal, és akkor ezen keresztül ő engem bármikor be tud azonosítani. De nem ez a legfontosabb benne, hogy be tud azonosítani, hanem az, hogy erre a platformra fölfűztek még olyan szolgáltatásokat, amivel az egész ügymenetet könnyebbé lehet tenni. Tehát ott van mögötte egy dokumentumcsere, nem kell ehhez nekem a biztosító társaságnak a saját online felületére belépnem, hanem az saját eszközömre meg tudom kapni azokat a dokumentumokat, amiket ő kiküld nekem. Ennél tovább megyünk. Hozzátettek egy elektronikus aláírást.
Nem kell mondjuk, ja, na ezt akartam kérdezni, elektronikus aláírást.
De egy olyan elektronikus aláírást, ami ma az Európai Uniós standardek szerint érvényes bármely bíróság előtt. Tehát a folyamat az az, hogy engem kihív a bank, én azt mondom, hogy érdekel, onnantól kezdve kiküld nekem egy linket, hogy akkor ide lépjek be, azon a linken keresztül én már eleve az Identium személyigazolványommal fogom beazonosítani magamat, ő biztos lehet benne, hogy én vagyok a vonal végén, oda teszi nekem a dokumentumot, amit én PDF-ben elolvasok, és ha tetszik, akkor rányomok egy aláírást.
Majd kinyomtatod 30 példányban,
felteszed a kedvence.
És nem. És itt vége a folyamatnak. Megkötöttem a szerződést.
Oké. Ilyen jellegű szerződések vannak ugye már.
Ez nem kell kamera, csak most egy ilyen, mielőtt Endre elmondja, még ide kapcsolódik. Mert ugye most az az irány nagyon sok helyen, hogy azonosíts magad kamerával, meg küld be az okmányaidnak a fotóját.
Nem, a következő a helyzet, hogy ugye ami ebben az egész belépési folyamatban benne van, abban van kamera. Tehát abszolút, attól lesz biztonságos a rendszer, hogy én egyszer életemben élőképet adok magamról, élőképet adok az okmányomról, beszkennelem az összes OCR adatát.
De ez csak egyszer.
És ez a lényege, hogy nem kell végigmennem újra és újra ugyanazon a videós ügyfélazonosítási folyamaton, mert ha én ezt egyszer megcsináltam, akkor a mögötte álló rendszerek azok 100%-osan tudják bizonyítani, hogy én voltam, élő voltam az én okmányom, összenézte az okmányom fényképét az élő fényképemmel. Ha kell, akkor még esetleg egy belügyminisztériumi adatbázisba is becsekkolnak, hogy tényleg ezen az okmányon megvolt ez a dolog, és onnantól kezdve, amíg nekem nem nyúlok hozzá, és nem mondom azt, hogy lejárt az igazolványom és kicserélem, addig az nekem egy élő, bemutatható, használható felületem, amire mindig annyi időre adok hozzáférést és jogosultságot a bankomnak, a biztosítomnak, a vízműveknek, az elektromos műveknek, amíg azt a konkrét ügyet intézem.
És utána mi történik ezzel? Mert nekik ott valamivel fogadni kell, ha valamivel fogadják, ott meg lesznek az adatok.
Ha neki ezek én ügyfele vagyok...
10 másodpercen belül megsemmisítik önmagukat?
Nem, ha neki én ügyfele vagyok, akkor ő tök jogosan tárol rólam adatokat, de nem a személyigazolványomat fogja eltárolni, ő azt csak az azonosítás során belenézhet, hogy én valóban az vagyok. Egyébként az
valami ügyfélszámot...
Így van, az általános szerződési feltételekben én meg elfogadom, hogy egyébként amit onnan kiolvasott, azt ő a saját SAP rendszerében majd jól letárolja.
Nagyon örülök, hogy a személyi számot személyiségi jogokra hivatkozva megszüntették, majd visszatérünk ehhez, csak nem személyi számnak fogják írni, hanem valami digitális azonosító számnak.
Hát igen, nagyjából erről beszélünk.
Bravo.
Tehát, hogy valamilyen unique dolognak igen kell lennie. Uh-huh. Ami viszont fontos, és amit ugye korábban már mondtam, hogy ebben a platformban a befutó adatok azok azonnal titkosítva landolnak, tehát a platform szolgáltató az én saját személyes kulcsom megadása és hozzájárulásom nélkül nem tudja megnézni, hogy én milyen adatokat tárolok.
Ha elvesztem a telefonom, amiben benne van ez az e-wallet?
Továbbra is kétfaktoros azonosítás van, tehát a nem a telefonodban van benne az e-wallet. A lényeg az, hogy a telefonodon egy hozzáférési applikáció van, ez a felhőben van ez az e-wallet. Hogyha te hozol egy új telefont, vagy a desktop oldalról bejelentkezel, akkor ugyanúgy a saját kulcsoddal a
igen, saját itt szerintem az a fontos, a folyamatnak a mind a két oldala a trusted partner, tehát ugye nem tud belépni a másik oldalról egy arra fel nem jogosított felhasználó, és elkérni tőled ezeket az adatokat.
Így van, így van.
Azt írja a hallgató, ez olyan, mint a központi azonosítási ügynök.
Ez pontosan ugyanolyan, mint a központi azonosítási
akkor
ügynök.
Akkor miben más? Hát akkor van nekünk ilyen.
Szerintem két dologban más. Az egyik az, hogy sokkal könnyebb a belépési pont. A másik pedig az, hogy amit az előbb mondtam, hogy a központi azonosítási ügynökön keresztül ma még limitáltan elérhető a szolgáltatások száma. Persze, az Identiumon keresztül is, de csak azért, mert most indult el április 20-án. Tehát, hogy a KAÜ kinyitása a piaci szereplők felé, tehát, hogy a vízművek engem úgy tudjon beazonosítani egy ügyintézés során, hogy egyébként elküld
hát
engem a belügyminisztériumhoz, az még nem a következő hónapoknak a lehetősége. Míg az Identiummal, ha ez kellően jól fut föl a piacon, és ebbe belépnek a szolgáltatók, akkor pillanatokon belül el tud terjedni. Mert ez bárkinek, hát piaci szereplőnek nyitva van.
Nézzük UX szempontból ezt az egészet, tehát azért valószínűbb, hogy egy startup cég, ami kimondottan piacra lő, és felhasználókat toboroz, nem úgy fogja kialakítani a felhasználói felületet, mint mondjuk egy állami cég. Tehát ott azért vannak még akadások, nevezzük ilyen.
Azt írja a hallgató, hogy neki hiányzik a személy és az okmány mindenkori összenézése, hiszen nem az okmány szerződik, hanem a személy. De hát ez egyszer megtörtént.
Így van.
Ugye? Tehát erről a lényeg az, hogy ott a kamera, hogy egyszer élőképet kell sugározni magadról, meg egyszer élőben rá kell a telefont vinni a személyi okmányra.
Így van, így van. Tehát amikor én eltárolom
csak az
ezt...
Az a lényeg, hogy nem kell minden egyes alkalommal. Tehát a vízműveknek, a gázműveknek, a postának, a nem tudom minek nem kell újra és újra.
Így van, aha. Így van. Tehát nem csak
de
arról van szó.
De ő megnézheti ezt az élőképet rólam, meg a
így van, tehát hogyha ő úgy szerződik le a platformmal, hogy ő minden egyes ügyintézés során bele akar nézni, hogy ez a folyamat, ez hogy ment le, akkor ő ezt megnézheti.
Uh-huh. Tehát akkor ez sem sérül, mert hogy megvan újra és újra, így megnézheti van. A fizimiskáját a kántornak, ha valaki ilyen pervez.
Na, nekem. Mindegy.
Hát te jutottál eszembe, te ülsz.
Én azt mondom, hogy minél több ilyen szolgáltatás van, annál jobb, hiszen egyrészt elterjed, másrészt pedig rögtön kijönnek azok a gyerekbetegségek, amiket meg kell javítani, meg kell szokni. Szóval én örülök neki, mert az összes ilyen szolgáltatásnál ellenkezésbe ütközünk. Ugye, mert megszoktuk a klasszikus módszereket, az nem tévedhet, de hát ugye mindig kiderül, hogy ezek az új módszerek azért sokkal biztonságosabbak. Mindig az jut eszembe, amikor először kezdték el bevezetni a bankkártyákat, és akkor mondták az emberek, hogy nem, de a fizetés bankkártyára jön, az nem jó, mert hogy mi van, ha elvesztem a PIN kódomat?
Ezért ugye, ráírták alkoholos fényszer a magszemmel.
De ugye mi van, ha elvesztem a pénztárcámat? Akkor, ez...
azt mondja, de ez a baj. Rég meghaltam, de még szerződnek a papírommal. Nem szerződnek a papírommal, hiszen kétfaktoros azonosítás van egy élő embernek, ott vissza kell igazolni, hogy halló, élek, jól vagyok, már elmúlt minden.
Ez morbid.
Így, igen. Talán még két fontos dolgot kell elmondanom ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy nyilván ennek az elterjedésének ugyanaz a tyúktojás problematikája van, mint minden ilyen szolgáltatásnak. Tehát én a 90-es évek közepén ott ültem a bank oldalán, és ugye próbáltuk nagyon jól elmagyarázni az ügyfeleknek, hogy de jó lesz neked, ha lesz bankkártyád, hiszen majd 100 000 kereskedőhöz tudsz menni vásárolni. Mert a másik oldalon az elfogadói üzletágban kimentünk a kereskedőkhöz, és magyaráztuk nekik, hogy vegyél már egy POS terminált, mert hirtelenjében milliók fognak idejönni bankkártyával, és vásárolni fognak nálatok. Ez nyilván eltelt jó néhány év, amíg ez így fejfej mellett haladt és fejlődött. Ugyanerre lesz most itt szükség, hogy minél többen regisztráljanak erre a platformra, vagy bármelyik más piaci versenytársára. És a másik oldalról pedig ezek a platformok meggyőzzék azokat a szolgáltatókat, hogy rajtuk keresztül működjön az ügyfélazonosítás.
Ez egy horvát csapat?
Igen. Azt kell róluk tudni, hogy azért ez egy elég harcedzett csapat. Ők 20 évet ültek a bankszektorban. Tehát olyan termékfejlesztői, olyan
akkor megvan ez a UX oldal.
Kódolói oldalon ott vannak, ahol tudják, hogy mit kell. És ez a másik, amit ebből el akartam hozni, hogy biztonsági oldalról gyakorlatilag a legmagasabb szintű banki standardeket hozzák. Tehát avval a hardware security modullal dolgoznak, amivel egy bank a netbankos beléptetését intézi a mai napon. Olyan legutolsó, legmagasabb fokú kriptográfiai rendszerekkel kódolják be az adatokat, ami jelen pillanatban ennél magasabb nem elérhető a piacon.
Oké, hát nagyon szépen köszönjük, izgalmas volt, és gondolatébresztő, látszik is a reakciókból. Igen. Horváth Balázs volt itt velünk, a Bankard tanácsadó Kft. Partnere. Arról beszélgettünk, hogy az e-wallet megoldásokban milyen fejlesztések vannak, és az Identiumról, erről a horvát startupról. Kíváncsian várjuk az utóéletét, vagy az életét, nem is az utóéletét, hanem az életét ennek a dolognak, ez most indult. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy itt voltál.
Nagyon köszönöm én is, sziasztok!
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.